Kedves hallgatom! Most Jóel megfogalmazza Isten meghatározását, ami megszabja a feltételt és a keretet, amit a proféták a jövőben használni fognak. Ezután valamennyien arról az időszakról szólnak. Érdekes felismerés, hogy egyikük sem mond ellent a másiknak, még akkor sem, ha egyes proféták egyáltalán nem ismerték, amit más proféták jövendöltek. Sötétség és ború napja az, felhő és homály napja, mint hegyekre terülő szürkület. Jön egy nagy és hatalmas nép, hozzá hasonló nem volt még soha, és ezután sem lesz többé, míg csak emberek élnek. Jóel könyve, második rész, második vers. Ez az időszak azonos azzal, amiről az Úr Jézus szólt. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Máté evangéliuma, 24. rész, 21. vers. A nagy nyomorúság nyitja meg az Úr napját, mert a héber nap így kezdődik. Este, a sötétség idején indul. Az az érzésem, hogy amikor a sáskacsapás az országot sújtotta, lényegében a sáskák elhomályosították az égboltot, olyan nagy tömegben érkeztek. Az Úr napja is sötétséggel kezdődik. Előtte tűz emész, utána láng perzsel. Előtte édenkertje az ország, utána sivár pusztaság. Nem menekül meg tőle semmi. Jóel könyve, második rész, harmadik vers. Mielőtt a sáskacsapás megérkezett, a föld úgy nézett ki, mint az édenkert. Minden gazdagon takart a zöld, termékeny növényzet. Az ország gyönyörű volt. A sáskák távozása után semmi zöldet nem láthattak többé. Úgy nézett ki az ország, mintha tűzvész seperte volna végig. Az Úr napja ugyanilyen abban a tekintetben, hogy az a pusztulás korszaka lesz. Amikor az apokalipszis négy lovasa végigvágtat a világon, akkor jön a háború, az éhínség és a halál. Egyetlen csapásra elpusztul a népesség egynegyede, és egy másik csapásra a megmaradt népesség egyharmada pusztul el. Olyan az alakjuk, mint a lovaké, úgy száguldanak, mint a lovasok. Jóel könyve, második rész, negyedik vers. Mint ahogy föntebb már jeleztem, a sáska feje hasonlít a ló fejéhez, és a sáskára vonatkozó olasz szó azt jelenti, hogy lovacska. A német szó pedig szénaló. Ahogy a ló megeszi a szénát, a sáskák ugyanúgy fölfalnak minden zöldet. Jóel a sáskacsapást írja le, és kezdi alkalmazni azt az Úr napjára. Amikor a hegycsúcsokon ugrálnak, olyan zajt csapnak, mint a harci kocsik, vagy mint amikor lángoló tűz ropog, ha a tarlót égeti. Olyanok, mint egy hatalmas sereg, amely felsorakozott a harcra. Rettegnek tőle a népek, minden arc elsápad. Jóel könyve, második rész, ötödik és hatodik vers. Minden arc elsápad, vagyis megrémül. Száguldanak, mint a vitézek. Fölhágnak a kőfalakra, mint a harcosok. Mindegyik a maga útján halad, nem tér le ösvényéről. Jóel könyve, második rész, hetedik vers. A példabeszédek könyvében ezt olvassuk. Nincs királyuk a sáskáknak, mégis rendezetten vonulnak mindnyájan. Példabeszédek könyve, 30. rész, 27. vers. Nincs szükségük királyra vagy vezetőre, mindegyik ismeri a maga helyét. Csapatokban vonulnak. Amikor Jóel leírja itt a sáskák négy különböző csoportját, azt hiszem, egy nagy hadsereg vonulását érzékelteti. A sáskák hadseregét. Az utolsó napokban egy másik ellenség csap az országra, és úgy jön, mint a sáskacsapás. Ez felkészülés a jelenések könyvére, amelyben János apostol ír a sáskacsapásról, ami a földet söpri végig az első jajszó alatt, az ötödik trombita szó után. Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égből a földre, és neki adatott az alvilág mélységének kulcsa. Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap és a levegő a mélység füstjétől. Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. Jelenések könyve, 9. rész, 1. verstől a 4. versig. Ez szokatlan sáskafajta, ami semmi zöldet nem támad meg, amit egyébként a sáskák föl szoktak falni. Nem támadják az emberi lényeket sem, hanem a sáskák azokat az embereket támadják, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. Olyan irtózatos lesz az, hogy az emberek majd keresik a halált, de nem tudják megtalálni, vagyis nem lesznek képesek az öngyilkosságra. És parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák 5 hónapon át, és olyan legyen a kínjuk, mint amit a skorpió okoz, amikor megmarja az embert. Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de fut előlük a halál. Jelenések könyve, 9. rész, 5. és 6. vers. Most figyeld meg itt a sáskák leírását. A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló. Fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk, mint az ember arca, sörényük, mint az asszonyok haja, foguk, mint az oroszláné. Jelenések könyve, 9. rész, 7. és 8. vers. Ez különös sáska típus. Ez a csapás következik be a nagy nyomorúság alatt. Láthatod, hogy Joel, aki megnyitja az író proféták sorát, előkészíti a talajt János apostolnak, hogy majd ő adjon részletes leírást a sáskákról, amint megjelennek az Úr napján. Hadd mondjam, ezért gondolom, hogy tragikus dolog napjainkban, amikor a frissen megtértek közül sokan azt gondolják, hogy már felkészültek egy Biblia osztály elkezdéséhez. Melyik könyv tanításával szeretik kezdeni? Rendszerint azt látod, hogy vagy János evangéliumával, vagy a Jelenések könyvével kezdik. Megítélésem szerint ez nem az a hely, ahol az új hívőknek kezdeniük kell. Azt hiszem, Máté evangéliuma a Biblia kulcsa. Amíg nem érted Mátét, nem gondolom, hogy meg tudod érteni János evangéliumának az üzenetét, és úgy vélem, hogy nagyon is eltéveszted a Jelenések könyvének a tanítását. Ez a kis proféta, Joel, akit nagymértékben figyelmen kívül hagynak, igen megvilágítja az utolsó napokat, amelyeket az Úr napjának nevez. Amikor Joel ezt írja, száguldanak, mint a vitézek, fölhágnak a kőfalakra, mint a harcosok, akkor a helyi sáskacsapásról levéve szemét a jövőbe tekint, amit az Úr napjának nevez. A következő versben látni fogjuk, hogy az Úr napjáról beszél. Nem taszigálják egymást, mindegyik a maga útján jár. A fegyvereken is keresztül törnek, nem lehet feltartóztatni őket. Megrohanják a várost, futkosnak a várfalon, behatolnak a házakba, az ablakokon keresztül, bemennek, mint a tolvaj. Reszket előtte a föld, megrendül az ég. A nap és a hold elsötétül. A csillagok elvesztik fényüket. Joel könyve, 2. rész, 8., 9. és 10. vers. Nyilvánvalóan ez több, mint helyi sáskacsapás. Különben Joel túlozna. A proféták Isten szavát mondták, ahogy tőle kapták, ők sohasem túloztak. Ugyanezt a képet kapjuk Jánosnál a Jelenések könyvében. Az Úr mennydörög serege előtt. Roppant nagy a tábora, hatalmas parancsának a végrehajtója. Nagy és igen félelmetes az Úrnak a napja. Ki bírja ki azt? Joel könyve, második rész, 11. vers. Ez a harmadik alkalom, hogy Joel említi az Úr napját. Ki bírja ki azt? Ez nagyon hasonlít Jézus mondásához. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Máté evangéliuma, 24. rész, 22. vers. Aztán Joel megkérdezi, ki bírja ki azt? Igen, János választ ad erre a kérdésre a Jelenések könyvében. A 7. részben azt mondja, hogy Isten leállítja a természeti erőket, visszatartja a szeleket, amelyek Isten ítéleteit képviselik a földön, amíg a megváltottak két nagy seregét meg nem pecsételik, és biztonságban nem helyezik. Ha Isten népe meg akar menekülni, és át akarja élni a nagy nyomorúság szörnyű idejét, akkor őket meg kell pecsételni. Amikor Joel ezt kérdezi, ki bírja ki azt, akkor az az Úr napjára értendő, amely sötétséggel, a nagy nyomorúság éjszakájával indul. Most ez a kérdés. Mit tehet a bűnös egy ilyen időszakban? Joel megadja erre a választ. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, bőtölve, sírva és gyászolva. Joel könyve, második rész, 12. vers. Térjetek meg hozzám teljes szívvel. A megtérés azonos a megfordulással. Isten azt mondja népének, amely elfordult tőle. Térjetek meg! A megfordulással a gondolkodás megváltozását érzékelteti. Igaz, hogy könnyhullatás járhat a bűnbánattal, de ez csak a megtérés mellékterméke. A megtérés valójában a gondolkodás megváltozásával azonos. Amikor lelkipásztori szolgálatba léptem, otthoni gyülekezetembe mentem, mint lelkipásztor. Abban a gyülekezetben a legcsodálatosabb emberekkel találkoztam, békességesen kijöttünk egymással. Ott szolgáltam először, és akkor kezdő voltam a lelkipásztorságban. Nagyon komoly lehettem volna, de nem tudtam megtenni. Még nem nősültem meg, tehát elmentem egy másik városba, mert ott is ismertem egyeseket. Az a férfi, aki emberileg szólva felelős volt azért, hogy a lelkipásztori szolgálatba kerüljek, ahhoz a gyülekezethez tartozott. Segített abban, hogy kölcsön kapjak, mert szegény, nincstelen fiú voltam. Abban is segített, hogy álláshoz jussak. Olyan volt nekem, mint az édesapám, és én is úgy szerettem, mint az édesapámat. Egy napon elmentem a bankba, hogy elmondjak neki valamit. Azonnal tudatta velem, hogy az ötletem nem valami jó, mert nem minden elképzelésem szokott beválni. Ez közölte velem minden kétséget kizáróan. Ez felháborított, és hátat fordítottam, hogy távozzam. Amikor kint voltam az utcán, így gondolkoztam. Ez nem igazságos. Ennek az embernek nagyon sokkal tartozom. Visszafordultam, és bementem ismét. Tudod, miért fordultam meg? Mert eszembe jutott, és megéreztem a szívemben, hogy ezt kell tennem. Amikor visszamentem irodájába, könnyek hultak a szeméből. Később, amikor feleségemmel együtt újból ott voltam, az a férfi így szólt a feleségemhez. Téged nem ismerlek, hogy könnyen haragra lobbansz-e, de a férjed nagyon lobbanékony, ezért ne legyetek indulatosak mind a ketten ugyanabban az időben. Feleségem többek között azért tetszett meg nekem, mert nagyon szelíd és kiegyensúlyozott természete volt, és jól kiegészített engem ezt a szegény prédikátort. de amely napon oda mentem a hivatalába, megbántam azt, amit tettem, és ezt azzal bizonyítottam, hogy megfordultam, és visszamentem hozzá. Most Isten így szól. Térjetek meg hozzám teljes szívvel. Ő ezen a megtérést érti, és ennek mellékterméke lesz a böjtölés, a sírás és a gyászolás. Sajnos, sokan azt gondolják, hogyha előre mennek az oltárhoz, és elég sok könnyet hullatnak, akkor már megtértek. Én is végigmentem ezen a folyamaton, mint fiú, és teljesen értelmetlennek találtam. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz, mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Jóel könyve, 2. rész, 13. vers. Láthatod, ez szívbeli tapasztalat volt, nem valami külső gesztus. Lényegében a mózesi törvény megtiltotta a papnak, hogy megszaggassa a ruháit. A megtérés nem azt jelenti, hogy fanatikus bemutatókat rendezünk. A könnyezésnek a szívből kell kiindulnia. Térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Ez a megtérés. Most indokolja, hogy miért kell megtérni az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Mózes 2. könyvében és Jónás könyvében alaposabban foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy mit jelent az Istenhez való megtérés. Amikor Izrael Egyiptomban volt, úgy tűnt, mintha Isten megváltozott volna. Csapást csapás után küldött Egyiptomra, hogy lehetőséget adjon a fáraónak a megtérése és a hozzáfordulásra, de nem tért meg. Így volt Jónás idejében is. Amikor Jónást elküldte Isten a niniveiekhez, hogy hirdesse meg a város elpusztítását, Ninive megtért és Istenhez fordult. Tehát Isten nem pusztította el a várost. Úgy tűnt, mintha Isten megváltozott volna, miután azt mondta, hogy elpusztítja a várost, de megváltoztatta döntését. Isten változhatatlan. Ő mindig kegyelmes. Ő mindig irgalmas. És mindig hosszú tűrő. Mindig számíthatsz Istenre. Soha sem változik meg. De ha a bűnös megtér és hozzáfordul, Isten valójában így szól. Ítéletem alatt voltál, és meg akartalak ítélni, de most, hogy hozzám tértél, nem ítéllek meg. Isten mindig irgalmas, és kész a megbocsátásra. Imádkozzunk! Hálát adok neked, Istenem, azért, hogy engem is elfogadtál az Úr Jézus Krisztus által. Meghallottad kiáltásomat, visszafogadtál az atyai házhoz, és eltörölted minden bűnömet. Add, hogy hirdessem ezt másoknak is, és egész életemben hálás legyek neked a bűnbocsánatért. Amen.